a rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amint egy 400 millió európai választópolgár június 6-a és 9-e között választja meg az új Európai Parlament tagjait, az alakuló ülésre azonban várhatóan több mint egy hónapot várni kell, az Európai Bizottság pedig csak valószínűleg az év második felében alakul meg. Miután valamennyi tagországban lezárultak a választással kapcsolatos jogorvoslatok, a nemzeti hatóságok jelzik az Európai Parlamentnek a megválasztott képviselők listáját, ezt követően július 15-én estig megalakulnak a parlament politikai csoportjai. Az Európai Parlament 10. ciklusának első ülését július 16-a és 19-e között tartják, ekkor választják meg a képviselők az új parlament elnökét, alelnökeit, majd megalakulnak az Európai Parlament szakbizottságai, várhatóan július 22-e és 30-a között. Az Európai Parlament választja meg az Európai Bizottság következő elnökét, akinek személyére a választások kimenetelének ismeretében tesznek javaslatot a tagországok, állam, illetve kormányfői. A jelöltnek meg kell szereznie az Európai Parlamenti képviselők abszolút többségének, 361 képviselőnek a támogatását. Ez a folyamat akár szeptemberig is eltarthat. Az Európai Parlamentnek az Európai Unió lakosság számának növekedése miatt a jelenlegi 705 helyett 720 tagja lesz. Boldoggá avathatják az 1945-ben Litéren vértanú halált halt Bódi Mária Magdolnát, miután Ferenc pápa május 23-án felhatalmazta a Szentiavatási Dikasztériumot, hogy kihirdesse a boldoggá avatására vonatkozó dekrétumot, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. Tóth Tamás, a konferencia titkára elmondta, a boldoggá avatás várhatóan egy éven belül megtörténik. A szertartás helyszínéről és pontos időpontjáról később dönt a dikasztérium, de az elmúlt évtizedek tendenciája alapján valószínű, hogy Magyarországon a Veszprémi érsekség területén tartják majd. Tóth Tamás felidézte, 1945. március 23-án két fegyveres szovjet katona támadt rá a Veszprém melletti Litéren, a kastély udvarán kialakított óvóhely bejáratánál tartózkodó asszonyokra, köztük Bódi Mária Magdolnára, aki a többiek védelmében is ellenállt, ezért lelőtték. Halála után nem sokkal Mincenti József bíboros, akkor még mint veszprémi püspök kezdeményezte boldoggá avatását, de a kommunizmus évtizedei alatt nem lehetett lefolytatni az eljárás első egyházmegyei szakaszát. A rendszerváltás után 2011-től 2016-ig tartott az egyházmegyei eljárás, ezt követte a szentszéki szakasz. Puszta Sándor átérte a fronton a háború borzalmait, katolikus papként a béke embere volt, mondta a pap költő szobrának avatásán Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Leányfalun. A miniszterelnök helyettes, a KDNP elnöke a Szent Anna templom kertjében felállított szobrot egyfajta történelmi igazságtételnek nevezte. Úgy fogalmazott, mert lehet üldözni minket keresztényeket, de az istenellenes hatalmak mindig elbuknak, mert az istenellenes hatalom embertelen, és az embertelen hatalom istentelen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Puszta Sándor papköltő költészete a papságát fejezte ki, és a költészet nála pasztorális eszköz volt papi szolgálatához. Semjén Zsolt a papköltő életéből három epizódot emelt ki. Ő közvetítette a rádióban az 1938-ban Magyarországon tartott eukarisztikus világkongresszust. Életének másik fontos korszaka, amikor fronton szolgált tábori lelkészként. Látta a magyar katonákat a fronton meghalni, látta a tömegsírokat, és látta, hogy a katonák megfagynak az orosz hómezőkön. Hangsúlyozta, e háborús tapasztalat alapján is tudatosan vált a béke emberévé. Sport. Nyugdíjba vonult Szentes Lázár ezért távozott a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatói posztjáról. A Kisvárdai Klub honlapja felidézi, hogy a korábban edzőként is tevékenykedett Szentes 2019. decemberétől látta el a szakmai igazgatói posztot, és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Várda Labdarúgó Akadémia csapatai valamennyi korosztályban kiemelt bajnokságban szerepelnek, többen bekerültek a korosztályos válogatottakba, illetve bemutatkoztak a felnőtt NB1-ben. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként az ország délnyugati felén csak kevés helyen valószínű zápor, zivatar, ezt követően nyugat-délnyugat felől erőteljesebbé válhat a gomoly felhők képződés, és egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikus Fehér József nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Mai műsorunkban egy mezőkövesdi programra, majd Bükkábrányba és Mezőkeresztesre megyünk. A Magyarság 104 éve fájó sebéről Budai Károly rendezésében egy ünnepségről, majd Mezőkövesd polgármesterének megemlékezéséről szólunk.
Én írtam a kerettörténetet, ugye, mert nem csak...
Meg a történelem.
Hát sajnos, igen, a történelem. A kerettörténet ugye három fiatal történelmi versenyre készül, és az egyiknek az édesapját felkérik, hogy segítsen nekik, és az éppen kapóra jön neki, az édesapának is, mert ők meg a tévébe készülnek a összetartozás napjára, tehát a trianoni békediktátum aláírásának a megemlékezésére. Ez a történet, aztán ezt kibővítettem, ugye, volt egy kórus, aki felolvasta azokat a részeket, amik ide illettek. Verseket, prózát és ének is volt.
No, de azért mondjuk el, hogy ezek az emberek nem profi színészek voltak, hanem a, nem is tudom, második alkalommal léptek fel a színjátszókörök, a református színjátszókör.
Hát ez úgy volt, röviden elmondom, 22 őszén az új református templomban megkértem a tiszteletes urat, hogy hirdesse ki Isten tisztelet után, hogy egy színjátszókört alakítanánk, ha lesz jelenkező. Nem hittem én, hogy ebből nagy bum lesz, de aztán meglepő módon jelenkeztek, csináltunk is két műsort ott a templomban, egy istenes versekből összeállított műsort, és mivel 23 Petőfi éve volt, egy Petőfi összeállítása a több részből volt, amikor a fiatalok, és volt, amikor az idősebbek szavaltak. Aztán régi maszkosok, ugye, mert hát a maszkot valamikor ezelőtt jó pár éve, 89-ben alapítottam, az is az a mezőkövesdi amatőr színjátszókör, két leány nyaggattak, hogy hát csináljunk már valamit, mert nekik hiányzik. Hát mondom, jól van, akkor vagyunk egy páran, nézzünk szét, hogy mit lehet. Választottam is egy darabot, össze is ért rá a szereplő gárda, úgy gondolom, hogy többé-kevésbé a karakterek illettek egymáshoz, meg a darabhoz, és elkezdtük a próbát. De mikor rendelkező próbát akartunk csinálni, akkor kiderült, hogy a műfázban nem mehetünk, mert a karzaton cserélik a székeket, meg villanyvezet, na jó, nem megy, menjünk a táncpajtába, javasolták. Hát de a táncpajtában ott azt, ami darabot kiválasztottam, azt ott nem lehetett előadni, tehát ott nem voltak meg a feltételek. Hát ott álltunk, mit csináljunk? Hát akkor gondoltam, hogy összeállítunk egy ilyen kabarészerű dolgot, tehát vidám jeleneteket, táncok, énekek, és akkor így született meg a Vidám percek, amit március 2-án bemutattunk. Hát meglepően nagy sikerrel, nem gondoltam. Zsuffolásig megtelt a táncpajta, vagy 150-en voltak, csüntek még a csilláron is, ahogy mondani szok. Igen. De az emeleten, az emelet is tele volt. Na, aki ismeri ugye a táncpajtát. És utána, jó, a március 2-a mindenkinek baja volt, kezdődött a tavasz, de aztán én tavaly összeállítottam a kisebbik fiammal ezt a trianoni műsort, csak bizonyos okok miatt ez nem jött össze, hogy bemutassuk a tavaly, és akkor gondoltam, hogy vegyük elő. A csapat is beleegyezett, és neki fogtunk egy hónappal előtte, és a polgármester úr meg beleegyezett, hogy városi műsorként mutassuk be, tehát nem a templomba, hanem legyen ez a városi megemlékezésnek a műsora, és így jutottunk el, ugye június 4-éhez, kedre, amikor is ezt a műsorunkat nem soha, vagy a trianoni békediktátum címmel bemutattuk.
Meglepő volt nekem egyébként maga az, hogy hogyan szedtétek össze, most már tudom, hogy a fiaddal, hogy a magyar történelem nem csak zivataros évszázadait, hanem a magyar történelmet bemutattátok. Igaz, hogy általában azt, amit ismer a németek által, Habsburgok által diktált történelem, de azért besúgtál néhányszor, pozsonyi csatától kezdve, dicsőséges dolgainkat is, tehát egy kicsit igazabb volt, mint a ma a gyerekek által tanult történelem. Igaz, hogy történelem tanár vagyok, de nem vagyok benne biztos, hogy pontosan ugyanazokat a dolgokat választottam volna ki. Na de hát ez a rendezőnek az úgymond a súgó technikája, hogy hogyan emelkedjen ez a fajta hangulat, illetve hát a maga történet. Te ezért is gondoltad, hogy néhány dolgot kihagyok, néhány dolgon átugrok, és egy csomó mindent pedig felerősítek. Nem így lehetett?
Hát elárulom a kulisszatitkot, ez olyan 2,5 órás műsor lett volna.
Akkor most már jobban értem.
Azért mondom, de hát ugye megbeszélve azért a közönség ilyen kemény, nehéz, akárhogy is volt versekkel és zenékkel, kicsit megszakítva és megtuningolva a dolog, nem bírta volna ki. Tehát sok minden kimaradt, de azért én úgy gondolom, hogy ennek ellenére a történelmünknek az a része, amíg szerintem Trianonhoz vezetett, mert nem csak az első világháború okozta Trianont, hanem elkezdve a hunoktól, hogy Attilát meggyilkolta állítólag ugye a felesége, és aztán a birodalma szétesett, kezdve a tatárjáráson, amikor a számítások szerint 500 ezer magyar embert írtottak ki, és helyükbe ugye a törökről nem is beszélve, helyükbe feljöttek a szerbek, az oláok ugye a Kárpátokon átjöve, tehát ők már területet nyerve, és nem beszélve a Habsburgokról, akik ugye alaposan megleckéztettek bennünket, és 48-ban ellenünk uszították a kisebbségeket, a horvátokat Jelasics, ugye, és Erdélybe pedig az Ávrám Jánku nevezetű olá őrült hadvezér, mert ténylegesen őrült volt, aki 130 falut támadt meg, és égetett fel. És ezek az emberveszteségek, ezek hozzájárultak.
Még a lefelé jövő tótok. Minden a fajta folyó mentén foglalták el, mert nem volt magyar. Kiirtották a törökök.
Nagyon jó, hogy mondott. Tehát Hunyadi benne volt a dologban, Hunyadi nekem kedvencem, és ugye Hunyadi feltartóztatta az oszmánokat, nem hogy engedte volna nyugatnak, hogy verte volna szét.
Mécset.
Feltartóztatta, és ugye az oláok elárulták, a Rigómezé csata, a Velence hajósok, meg a genovai hajósok, amikor a Boszporusz lezárták, mert Kis-Ázsiából ugye kitört a felkelés, és az oszmánok ott harcoltak, arról volt, hogy nem engedik őket, és jó pénzért átszállították. Na, tehát ezeket a dolgokat, ezek mind hozzájárultak, és akkor eljutunk ugye ahhoz, hogy még Mária Teréziára visszatérve, mert nagyon a begyenben van, ha lehet így fogalmazni, ugye a magyar nemesség felajánlotta életünket és vérünket. És ő megköszönte a madéfalvi veszedelemmel, ugye? Tehát hibáztunk mi is. 48 után ugye a kiegyezés, a 67-es kiegyezés, a Kröningréci csatába a poroszok ugye megverték őket, és akkor már jók voltunk mi is, tehát akkor nem kellett volna szerintem, bár én nem vagyok történész, én nem tudom az összefüggéseket, én csak a lelkemből. Én csak a lelkemből, meg a szívemből beszélek.
Na, de ez volt az az utolsó, ugye igen, a húsvéti cikket említetted, és persze, akkor utána kezdődött az, hogy már megmondták a passzív ellenállást.
Persze, és Kossuthnak bármit mondanak a mai történészek, én úgy gondolom igaza volt
a Kasszandra
levéllel, mert az én felfogásom szerint aztán, hogy ez aláírják-e a tanult diplomával rendelkező történészek, vagy nem, az engem, megmondom őszintén, nem érdekel. De ezzel a kiegyezéssel jó, hogy akkor elindult Magyarország fejlődése. De a trianoni békediktátummal sokkal többet vesztettünk.
Kasszandra levelet azért említsük már meg, mert nagyon sokan nem tudják, hogy mit is jelent ez a jósnőnek a jóslatai.
Tehát ugye Kasszandra az a trójai háború megjósolta, hogy Trója vereséget fog szenvedni, itt pedig len Kossuth rá hivatkozva arra kéri Deákot, hogy ne egyezzenek ki, mert ennek nem lesz jó vége.
Vagyis azzal átkozta meg az istenség, hogy látja, de nem hisznek neki.
Igen, nem hisznek neki, tehát kiegyeztek, jó, hogy utána elindult a fejlődés, én ezt aláírom. De ha nem egyezünk ki esetleg, lehetett volna biztos másképp. Sőt,
történelemben nincs ha.
Én azt tudom, de szerintem biztos másképp lett volna. És a másik, ami leginkább bosszant engemet, és fáj a lelkemnek, az, hogy nem mi voltunk a hibások, hiszen Tisza István, ő ellenezte a szerbeknek a megtámadását. Mégis aláírta Ferenc József a támadást, ugye, elrendelte a támadást, és mégis minket büntettek. Külügyre, a hadügyre, a pénzügyre nekünk nem nagyon volt befolyásunk, és mégis minket büntettek, és a legnagyobb orcátlanság, hogy még Ausztria is kapott területet. Az őrvidéket megkapta. Kértem én, akkor nem csak velünk, és nem csak ellenünk volt ez az egész.
Ugye Ferenc Jóska, már úgy hívtuk sajnos, mondta, hogy mindent meggondoltam, mindent megfontoltam, és így döntöttem. Végül is ő döntött, illetve az osztrákok döntöttek, és meg a csehek
és
döntöttek.
Akkor miért kaptak ők is területet?
Tudod, hol vagyunk mi? Földrajzilag. Európa szívében, hát Európa központjában.
Tudom.
Hát, te nagyon jól tudod, aki tulajdonképpen egy jó ideig az erdélyi részeken, vagy Párcium közelében
hát,
élt.
Párciumban születtem, és Erdély nagy részén éltem, és Székelyföldön is éltem, tehát Kolozsváron végeztem az egyetemet, aztán Szepszi, Szentgyörgy és Brassó között voltam Kökösön, és 40-ben, amikor Észak-Erdély visszakerült, ott volt pont a határ. Tehát Szepszi, Szentgyörgy még jött, Brassó ugye maradt. Na, de arra akartam kiukadni, hogy ez felháborító, és erre szerettem volna ezzel a műsorra leginkább felhívni a figyelmet. Na, és aztán a Bell dolgok, ugye a háború közepette, 16-ban a központi hatalmak nyerésre álltak. A németek felajánlották azt, maradjon a status quo, és legyen vége a háborúnak.
Olaszok átálltak, románok átálltak, és behívták
Amerikát.
Amerika, ugye, ők arra hivatkoztak, hogy a Lusitániát elsüllyesztették, és már jóval előbb volt, 15-ben elsüllyesztették, és 17-ben léptek
persze,
be a háborúba.
Tehát ennek nagy háttere van, ez most ez nem történelem óra, tehát csak...
Hát egy kicsit az...
Csak a fájdalom azért történelem. Az a helyzet, hogy sajnos Amerika belépett, és nem tudom Amerika mit keresett itt, tehát, és mit keres
pénzét
most is itt?
Vissza, mert kölcsönzött. Hát most is arról szól a háború, nem? Ukrajnát miért akarják előre tolni?
Ugyanazt
azért,
csinálja.
Mert a pénzük ott
ugyanazt
van. Jó, és maradunk a műsornál.
Ugye, de mégiscsak történelem, ugye megteszi József főherceg Károlyt, kormányfőnek, aki hát szóval egy, inkább nem mondok jelzőket.
Hát ezen már veszekedtem mással is, hogy egy áruló, mert később is, még a cseheknek is el akart adni Magyarországot,
külföldről, ez külföldről volt irányítva. Aztán megbukik, és kinek adja át a hatalmat? Kumbélának, ugye?
Tehát. Magyar Pétert nevezik most Kumbélának egyébként.
Hát igen. És arról volt szó, ugye, hogy ő megbukott, tehát és ezeket se a Károlyi kormány, se a Kumbéla vérengzéses csapatát nem fogadták a béketárgyalásokat. ugye? Meg se kérdeztek benne, nem is fogadták őket. És mit csináltak 130 nap alatt, ugye?
133
Kun Béláig egy csomó embert meggyilkoltak. Károlynak a hadügyminisztere Linder Béla mit csinált? Leszerelte a katonákat.
Hogy nem akarok soha többé látni egy katonát sem.
De akkor miért nem hunyta be a szemét? Érted? És akkor nem látott volna. Leszerelt 1.200.000, ha jók a számaim, felesleges ezen vitatni, ha annak a fele csak magyar, ugye, mert voltak nemzetiségek is. Akkor is szerintem meg tudták volna védeni. Miért mondom? A Székely hadosztály meddig védte a királyhágot az olajok ellen? Sopronban 150-200 nem is katona csak, hanem diákok voltak, visszazavarták az osztrákokat. Balassagyarmat. És akkor nincs, aki ellenállon az olajoknak. Jönnek Budapestig, holott azt mondta Vix úr, vagy mit tudom én, hogy hívták, akkor igen, érted?
A Vix jegyzéket.
Hogy addig a határ, ameddig jelen volt élő. És nem volt baj. És mit csináltak? Kifosztották az országot. Csuda, hogy ez az ország még létezik a mai nap. Innen mindenki csak vitt. A tatár, a török, a labanc, a német és a szovjet. És akkor engem az háborít fel.
És a Brüsszel.
Na most ugyanaz. Hát nem értem az embereket, hogy mennyi pénzt kapunk. De azt kiszámolta ki, hogy mennyit vittek ki, és mennyit visznek ki.
Jöjjünk vissza egy kicsikét a június 4-éhez. Tulajdonképpen mi is volt a gond? Az, hogy nem volt, aki aláírjon.
Se Károlyt, se Kun Bélát nem fogadták el. Hortit elfogadta az Antant is, és a Baker konferencia is. De akkora már ugye kész volt minden, Amerika hazament, mindenkinek tele volt a hócipője már az egésszel, és amikor elment ugye Gróf Aponyi Albert, mikor elment a küldöttségével, ugye bezárták a Château de Madridba, és meg se hallgatták őket. Csak amikor mielőtt aláíratták volna, akkor mondhatta el a védőbeszédét.
Tulajdonképpen van egy nagyon nagy érdekesség a Kövesdieknek, hogy az a akkor éppen kinevezett miniszterelnök, a Simonyi Szemadám Sándor, mezőkövest küldötte volt, aki Veszprém megye idejének a küldötte volt, és azt a két szerencsétlent, aki nem tehetett más.
Azt a kormányt csak arra hozták hát, létre, igen. Utána fel is osztották.
Ez a két szerencsétlen az egyik sokáig is élt, Kovács Jánosként halt meg Balaton Szemes környékén, másik külföldön, és akkor a Bernard Ágost itt volt meg Kovács Jánosként, aki elmondta, hogy ő tiltakozásképpen le se ült az aláíráskor.
Tehát alá lett írva, és sajnos... Hát,
ha nem ők írják, akkor más írja.
Persze, alá kellett, mert hát hogy nézett ki ez azon? Mindentől megfoszva, az olajok által kirabolva Budapest. Már a franciák megsokalták, pedig a franciák nagy haverjuk a izének, ugye? Már ők megsokalták, hogy
zavarták. Hát meg az amerikai nagykövet is kizavarták, kiostorozta őket a Szép Művészeti Múzeumból, de akkor is teljes kirablás volt. Hát
meg akartak folytani bennünket, tehát azt akarták, hogy eltűnjünk a fölszínéről. Tehát ennek e volt a lényege, és ezért gondoltam, hogy ezt a műsort, ezt meg kell csinálni, ha ilyen rövidített formában is. És én úgy gondolom, hogy aki eljött, és meglepően sokan voltak, én nem gondoltam, hogy... Mert az, hogy egy kabaréra sokan eljönnek, az manapság az a futó, az a menő, de egy ilyen komoly műsorra, és én örülök ennek. És nem csak öregek voltak, hanem azért fiatalabbak is voltak.
Azért ez egy kis felelősség, ilyen városi ünnepséget úgy megrendezni, hogy elfogadják. Mert igaz, hogy azok, akik ott voltak, azok mind-mind azért inkább a jobb oldaliak voltak. Tehát volt ott egy pár beszivárgó is, aki ott nézegette, de hát, meg sem lehetett szólalni.
Meg. Szerintem megnézhette.
Nem volt senki ellen, itt a magyarság mellett volt.
Így van, és sajnos, ha már ide tértünk rá a mai nap, sajnos vannak, és mondhatnak, remélem ezért nem kerülök bíróság elé, de vannak hazahárulók a mai napon is ebben az országban.
Polgármester úr szépen elmondta, ugye a hazahárulás az most is folyik, de hát nincs rá törvényünk.
Folyt is az egész történelem folyamán sajnos.
Labancok voltak.
És az, hogy egy itteni pártnak a vezetője Kolozsvára, Kincses Kolozsvára, és a román jelölt mellett kampányol, a másik kimegy Pozsonyba, és a szlovák jelölt mellett kampányol az EP választáson, ez micsoda, ha nem hazaárulás? Kérdem én a tisztelt szavazó közönséget, aki még mindig szavaz rájuk. Ez micsoda?
Ugye más történelmet tanultak, és neked mondjam, aki aztán tényleg olyan történelmet tanultál, ahol teljes magyar ellenesség volt.
Én igen, én párciumi születési vagyok, Kolozsváron végeztem az egyetemet, dolgoztam Székelyföldön, tehát én sok mindent átéltem, és egészen más dolog az átélni, és más dolog az innen kiabálni, hogy hát miért így, meg miért úgy a határon túlja. Még az jutott eszembe. És akkor negyedik Károly képes volt kétszer ide, vissza akart jönni. Miért nem ment az osztrákokhoz? Most nem tudom, hogy bele lehet-e tenni, de hamarébb kellett volna Hunyadinál mondjam, hogy ugye míg az olajok elárulták, és a nyugat csak ígérgette a segítséget, ugye csak akkor adta, amikor már Bécset fenyegették az oszmánok, északon meg a csehek fosztogatták a bányavárosokat, ahelyett, hogy segítettek volna. Na, ennyit. Történelemből.
Bátorság is volt, meg mellette valószínű, hogy a szíved ott volt benne. Hát, muszáj volt megmutatni, hogy van ilyen.
Nekem ez annyira jól esett, hogy ezt meg tudtam mutatni, és volt közönség. Megmondom őszintén, egy kicsit féltem attól, hogy eljön majd 10-20 ember azt akkor, az annyi, de örülök neki, hogy azért még csak, és meg is merik mutatni az emberek, hogy azért még él ez a szívükbe.
Szabadsom. Nem azt mondom, hogy egy hatalmas nagy profi előadás volt, meg az előadók sem, mert persze, hogy nem voltak gyakorlottak benne. Amatőr, de hát ezt azért... Kicsit, ha összeszedettebben begyakorolnátok, meg lehetne mutatni egy tévé előadásba is, amikor szükség van rá. Most pedig egyre nagyobb szükség lesz.
Jó lenne. Jó lenne ilyen műsorokat látni, tényleg így felépítve, és rendes színházi körülmények között azért más elképzelésem lett volna, de abban nem mertünk belemenni, hogy a színházba bemutatjuk, fáklyásan átvonulunk az emlékműhöz, mert hát azt már nem biztos, hogy kibírta volna a közönség, és akkor az élet ez. Itt meg ettől többet szerintem nem lehetett kihozni belőle. Mert adottak voltak a lehetőségek, tehát be voltunk szűkítve. Alig fértünk el a színpadon, ugye, hát nem tudtam más megoldást.
ezek a mai zenék, a mai úgy legismertebb zenék, a fiadnak a úgymond segítsége, vagy hát benne vagy te is a mai magyar zenében is, történelemben is?
Én ezeket a zenéket nagyon sokszor meghallgattam. Hát a fiam inkább a történelmi dolgokba, meg megmondom őszintén, tehát az utolsó verset azt ő írta.
Nem mondtad be?
Hát nem a reklám helye, figyelj ide, de azt ő írta. És azt hiszem, abban is benne van nagyon sok minden.
Mikor hatott meg először, akár a próba, akár az összeállítás, vagy akár az előadás vége.
Akkor hatott el, amikor ezeket a zenéket elkezdtem keresni, mert úgy végigfutottunk a történet, hogy tegyük bele ezt, tegyük bele azt. Nagyon sokáig készült ez, mondom, mert a tavalyra már készült volna, tehát egy évig szerintem így. Na ez nagyjából a vázlat meg volt, tegyük bele még ezt, mit tanáltunk, hogy tanáltuk, és mikor a zenéket kezdtem el. És főleg az első, amikor egy nemzet a szívét kéri vissza. Böjte Csaba gyerekei énekelték, sírva fakadtam, nem? Mikor először meghallottam.
Amúgy, ugye a mindennapokban nem találkozol mindenkivel, aki ott volt, meg ugye a hangulat is akkor egy kicsit emelkedett volt. Úgy mikor ült le? Néhányan még azért gondolom most is szólnak, hogy igen, köszönöm.
Sok visszajelzés volt, de volt olyan, aki azt mondta, hogy jó volt, hogy informatív volt, tehát hogy benne volt ez, hogy végigmentünk a történelme, és megmutattuk, hogy mi vezetett el Trianonhoz, nem csak ugye a háború, hanem jóval előtte a nyugat hozzáállása hozzánk. A 907-t nem is említettem, a pozsonyi csatát, amikor a bajor herceg Leopold és a salzburgi érsek kiadták a rendeletet, hogy azaz a magyarok kiirtassanak. Tehát onnantól elkezdve csak az hál' Istennek nem sikerült nekik, mert vereséget szenvedtek.
Igaz, hogy Árpád meghalt.
Meg a három fia.
De vissza lettek zavarva.
Pedig háromszoros túlerőbe voltak.
Hát már az úgymond választott hazát, ami nem is biztos, hogy választott.
Na hát...
De erre nem menjünk vissza, mert...
Ne kezdjünk el történni, meg finugor, meg mit tudom én, milyen maraságot.
Említetted ott is, hogy a finugorságot nem... Mert valószínű, hogy mi itt éltünk, csak visszajöttünk.
Főleg a 45 év alatt, amit rontottak. Hát ugye csak példa József Attila, nem Soha című versét. A szocializmusban nem tették bele a József Attila összesbe. Hát milyen beszéd ez? Hát megírta. És nem is akármilyen vers.
Minden nagy költőnk azért megemlékezett a Trianonról, azon a szinten, ahogy lehetett.
Ahogy engedték.
A szívéből emlékezett
van,
meg, és azokat nem tanítottak. Még Adit is megutáltatták. József Attila is kommunista költő volt, és mindenki.
Csináltak belőlük, amit akart. Nem beszélve arról, hogy Vas Albertet ugye a mai napig pocskondiázzák a liberálisok, meg ki nem. Pedig sok közülük, aki talán díjat is kapott, hogy nem mondjak mást, lehet, hogy a lába nyomába se érhet Vas Albertnek. Nem csak szívügyileg, ugye, hanem irodalmilag is megvan neki az érdeme szerintem.
Hát ugye a történelem és az idő azért egyszer úgy valahogy igazságot tesz. Csak annál jobb lenne, minél korábban kapnánk meg ezt az igazságot, mert azért szenvedtél te is eleget, el kellett hagyni a szülőföldedet, a másik pedig tulajdonképpen azért még talán ma is van, aki téged románnak nevez.
Sokan szenvednek sajnos emiatt, és jó lenne, hogy minél hamarabb, ahogy mondtad, de bízzuk a Jóistenre. Én remélem, hogy a Jóisten igazságot tesz, és nem az emberek fognak igazságot tenni. És egyszer, bár sokan kételkednek, én sok mindenkivel vitatkozok ebbe, de hinni kell, és reménykedni abba. A török 150 évig volt itt, a Habsburg 300-ig, a szovjetek is, a kommunisták is itt voltak, és ők is csak elmentek. Hát bízunk abba, hogy egyszer helyreáll az isteni rend.
A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező Nemzeti Emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe a Magyarországgyűlés. A törvény elfogadásával kinyilvánította a több állam fenntartósága alávetett Magyarország minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása meghatározó eleme. E törvény ellen csupán 55 MSZP-s képviselő szavazott nemmel, mert szerintük a törvény rontja Magyarország jószomszédi kapcsolatait, és nem szolgálja a határon túli magyarok érdekét. A magyarok nagyasszonya égi pátronánk óvon teríti ránk a lástját, és vigyáz az ő nemzetére. Trianon hiénáinak fogalma sem volt erről. Akkor tort ült a gyűlölet, 3,5 millió magyart fosztottak meg születési jogától, és tettek idegen népek rabszolgájává. Elrabolták haza több mint kétharmadát. Henri Pozzi, francia publicista, mert igaz francia is van, ezt írta 1935-ben. A háborús vesztesek közül Magyarországot nem büntették. Magyarországot kivégezték. Semmi új nincs a történelemben, és abban is biztos vagyok, a történelem igazságot szolgáltat. Történelmi távlatban persze. A Trianonban összetákolt országok már nem is léteznek. Sőt, a történelmi kényszer újra összehozza előbb-utóbb a Szent Korona népét. Egyet azonban soha ne feledjünk. Sírásóink Nyugat-Európában voltak. Most, mikor ezek utódai akarnak kioktatni minket, hogy kell viselkedni, mit kell szeretnünk, és ki előtt kell mélyen meghajolni, jusson eszünkbe, aki egyszer gyilkolt, megteszi még egyszer. Főleg, ha mindez büntetlenül telti. Nincs már mit elvenni, ezért fiainkat és lányainkat akarják idegen népek mészárszékébe küldeni. Teszik mindezt úgy, hogy kezükön még mindig ott van a megfeketedett, 104 éves penészes kosz és vér. Évezredek életereje és hite van a magyarságban. Felemelt fejjel és soha meg nem hajló gerinccel állunk a vártán, mint Árpád Pozsonynál, Hunyadi Nándorfehérvárnál, vagy mint az 56-os fiatalok a Korvin közben, a túlerővel szemben küzdünk, és biztos vagyok benne, győzni is fogunk. Az összetartozás napján minden magyar szív összekapcsolódik. Tudjuk jól, Európában most csak innen, a Kárpát-medence szent földjéről szól az igaz szó. A tébollyal és a halál kultúrájával szemben a normalitás és az élet, a békés élet iránti vágyat csak itt lehet hangosan kimondani. De egy kis marékkovász képes megkeleszteni több kiló tésztát. A béke utáni vágy, melyet még teremtéskor az Isten oltott bele az emberbe, előbb-utóbb győzni fog. Azért, hogy ez így legyen, egy pillanatra sem szabad meginogni. A magyar nemzet összefogva a politikai határokon át képes újra csodát tenni. A csíksomlyói nyerekben összegyűlt több százezer magyar a világ legnagyobb katedrálisában példát mutat Európának és a világnak. Nem választhatnak el. Erőszakkal ránk kényszerített határok nem félemlíthetnek meg, és nem szakíthatnak el egymástól. Felvidék, Kárpátalja, Erdély, a Bánság és az Őrvidék mindig is a Szent Koronához fog tartozni, mert a léleknek és a szívnek nem parancsolhattak, és nem parancsolhatnak. Ahogy a múltban se Isztambulból, se Bécsből, se Moszkvából, és a mostani Brüsszelből sem. Marokki nép vagyunk az emberiség egészében, de ha együtt vagyunk és összefogunk, senki nem árthat nekünk. A Kárpát-medence rónáin élők, a felvidéki váraink és városaink népe, a Kárpátalján a háború miatt rettegő férfiak és asszonyok, és Erdély-Szentbércein, Székelyföldön élő székelyek, a Bánság végtelen búzamezőin az életért dolgozók mindazt tanúsítják. Otthon vagyunk. Mi otthon vagyunk a Kárpátok ölelte ősi hazában. Ez a mi hazánk, és ezt sosem adjuk fel. Az őrület tengerében legyen a mi hazánk az édenkert mása. Ehhez béke kell és összefogás. Minden magyar, minden magyarért. Ha így lesz, akkor elmondhatjuk mindannyian, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk.
Dr. Fekete Zoltánt, Mezőkövesd polgármesterét, előtte pedig Budai Károlyt hallották. Műsorunk folytatásában Bükkábrányba megyünk, ahol Szalai Szabolcs polgármester szól az Őspa Fesztiválról.
Mondhatjuk azt, hogy igen, fesztivál. Igazából ugye 12. alkalommal rendezzük már itt meg Bükkábrányban az Őspa Fesztivál. Öregszünk, igen, halad az idő. És ugye az évek folyamán azért kinőttük magunkat, és már azt gondolom, hogy a környék egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye lettünk. Több ezer ember látogat ki hozzánk egy ilyen szombati nap alkalmából. Most ez már egy pár éve rendhagyó módon előtte való nap színházi estét rendezünk, ez a tegnapi napon megtörtént. Egy fergeteges darabot láthattunk a Körúti Színház jóvoltából és a Vármegye önkormányzatának jóvoltából támogatásával itt Bükkábrányban, és ugye a mai nap pedig a bulié, de emellett persze kulturális színfoltja is vannak a rendezvényünknek, díszvendégeink Tard és a Bükki Nemzeti Park, velük is megismerkedhetnek itt a fesztivál idején.
Ugye nem ti szerveztétek rá a mai programra, ami Budapesten zajlik, hanem ez általában mindig ilyenkor szokott lenni, és neked pedig itt kell lenned.
Így van, hát mondhatjuk azt, hogy ez az első ilyen alkalom Budapesten, amin nem veszek részt, de hát ez sajnos most ide szólította a kötelesség, ugye ezt mi már egy évvel ezelőtt elkezdjük előkészíteni, elkezdjük szervezni, tehát ennek az időpontja fix volt.
Nem is tudom, hogy erre már készülnek a környékbeli települések, mert amikor még keresztesen tanítottam, meg vattám meg a környékben, mindenki erre a napra készült. Ez valami buli, azt mondták.
Igen, sokan jönnek, hál' Istennek, a szomszédos településekről is. Ugye itt főleg az esti élő koncertek az, aminek nagy a vonzereje. Én bízom benne, hogy ez a mai nap is így lesz.
Azt mondhatjuk, hogy Bükkábrány egy regionális központja lett itt a környéknek?
Ugye ez földrajzi helyzetünkből adódóan igazából központi helyen vagyunk, mondhatjuk azt, hogy mikrotérség központja vagyunk itt, itt a bükkaljai részen. Ezt a szerepet ránk osztották, mi ezt igyekszünk kihasználni, és igyekszünk felhasználni, és igyekszünk ebből profitálni. Én úgy gondolom, hogy eddig sikerült.
Mondjuk az Őspa, hogy ez a mocsári ciprus, ami 7 és fél, majd 8 millió éve temetkezett be a homokban, ami miatt megmaradt ez a világon szinte egyedülálló.
Igen, ugye ennek az egyedülálló, vagy az adja az egyedülállóságát, hogy nem kövesedett meg, hanem szerves részében megmaradt az utókornak, és amikor ugye 2000 2007-ben ezt megtalálták, akkor ugye ez világszenzációnak számított, és ugye ezáltal ismerte meg Bükkebrenny nevét a világ tudományos élete, a szakterület tudományos élete.
Majdnem azt mondtam, hogy igen, furcsa dolog, hiszen amikor megnyílott a bánya ezzel a mocsári ciprussal, illetve a mellette lévő ligeterdővel, amelyik elszenesedtek, azzal fűtöttem, illetve hát itt a határban már bányásszák újra kis mennyiségben a kőolajat. Ez egy időben keletkezett. Értékes helyen van a Büklábánál, de be akarták zárni ezt a területet, a bányát. Úgy tűnik, mintha nem biztos, hogy bezárnák.
Hát nézd, ez ugye a jövő titka, nem tudjuk, mi lesz. Nyilván van egy olyan trend a világban és Európában, hogy a szén felhasználást csökkentsék, és ugye a szénnek az energetikai felhasználását megszüntessék. Ugye ez a terv Magyarországon is megvan. Mi és még jó néhányan azon dolgozunk, hogy ennek a szénnek, ennek a lignitnek, ami Magyarország területének a legnagyobb mennyiségben előforduló ásványi anyaga, ennek alternatív felhasználási módot keressünk, találjunk, segítsük azt, hogy ez a bánya és itt a bányászat fent tudjon maradni, és ugye ezt a lignitet ugye a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve alternatív célokra tudják használni.
Mindent meg lehet magyarázni, hogy ezért nem jó, azért nem jó. Mondta, talán tavaly előtt beszéltünk, hogy egy naperőmű park is épül itt a környéken, de ez nem biztos, hogy sokkal, úgymond, kevesebb emissziót ad ki, mint a lignit. Lehet azt is hasznosan és jól megoldani, nem?
Én is úgy gondolom, lehet nyilván egy naperőmű park, egy naperemnek a káros anyag kibocsátása, ha nem veszük nyilván figyelembe a gyártási technológiát, akkor az nulla.
De a területet elfedi?
A területet igazából elfedi, de ugye itt a mi esetünkben egy olyan területet fed el, aminek igazából egy lebányászott területet, ami nem termőföld, hanem egy alternatív rekultivációja a bányának. Tehát azt mondom, hogy ebből a szempontból egy nagyon jó módja annak, hogy ezt a rekultivációt lefolytassák.
Akkor mégis van jövő. Tehát úgy mondom, mégis van jövő, tehát azért Bükkebrány mindig marad, munkahely is, és az energia lehetőségnek a megvalósítása, mert azért ez munkahelyet is jelent.
Természetesen, ugye ez a környéknek az egyik legnagyobb munkaadója itt a Bükkebrányi bánya, hogy 500 fő dolgozik még jelenleg is itt, és ugye nyilván nekünk az a célunk, hogy ezek a munkahelyek megmaradjanak valamilyen formában, és itt ezeknek az embereknek, ezeknek a családoknak továbbra is biztosított legyen a megélhetés.
Hát a jövő az biztosított, vagy dolgozni kell még azért egy kicsit?
Mindig dolgozni kell, beállunk elébe.
Beálltunk az árnyékba, hál' Istennek jó idő van. Hát, polgármester úr, jó egészséget, és hát szép napot.
Köszönöm szépen.
Szalai Szabolcsot hallották, Bükkebrány polgármesterét. Thank you. Végezetül egy mezőkeresztesi eseményről szólunk.
Hogyha jól látom, polgármester úr, olyan bonyolult ez a top pályázat, elmondaná, hogy mi is ez tulajdonképpen?
A top pályázat, amiről a mai nap a sajtónyilvános átadó ünnepség volt, nyitórendezvény, ez a élhető települések kiírásán belül az úgynevezett belterületi vízrendezésnek a pályázati kiírása. Ez pedig már ugye érthetően magába hordozza, hogy ez a pályázat akkor mi is igazából, tehát ez egy csapadékvíz elvezetést megvalósító nyertes támogatott pályázat, amely a mi esetünkben, hogy már előre mondjak még egy kis további információt, három település konzorciumi partnerségébe megvalósuló beruházásokat fogja segíteni. Ez a három település, ez Mezőkeresztes, Mező Nagymihály és Ároktő.
Mikor hallottam Gyároktő, csodálkoztam, mondjuk, hogyha a szomszédos Gelei, vagy pedig Mezőnyárád lenne, ahol lehet, hogy már el is készült, elég messze van. És hogy sikerült ezt a konzorciumot létrehozni? Tájékozottság, mentek egymás után, keresték a lehetőséget?
Más praktikusabb oka van ennek a konzorciumi partnerségnek. Pályázatok úgynevezett bírálati szempontrendszere, vagy rendszere van a pályázatoknak. Bírálati szempontrendszerek között van egy olyan szempont, ami azt mondja, hogy halmozottan hátrányos helyzetű települések által benyújtott pályázatok esetén plusz pontszám kapható. A mezőcsáti kistérség halmozottan hátrányos helyzetű, és hogyha a konzorciumi partnerek között csak legalább egy olyan település van, ami halmozottan hátrányos helyzetű, akkor ezt a plusz pontszámot a pályázó települések csoportja összességében is meg tudja kapni. Tehát most mondhatnám, hogy az a logikus oldala volt a partnerségnek, hogy a három település így egymás plusz adottságait összerakva nyertes pályázatot tudjon benyújtani. Ezért Ároktő például partner vagy konzorciumi tag a pályázatnál.
Ugye most senki nem fog rajta csodálkozni, hogy a csapadékvízzel vezetésre úgymond szó került, hiszen ebben a havária időszakban, amikor egyszerűen olyan záporok vannak, hogy folyik az utcán a víz, mondjuk Kövesden is, de sokfelé, Budapesten is. És ez szükséges. De hát ez a kis összeg, úgymond kis összeg, amit nyertek, az 1300 méterre elegendő?
Mezőkeresztes esetén igen. Ez tulajdonképpen a 1300 méter, ezt úgy kell érteni, hogy a Kossuth Lajos utcában lesz két oldali árok, tehát összességével, hogy ez nem is, igen, ez összességével inkább csak 600 méter, és a két oldalt veszük az utcának, akkor mindkét oldalra vetítve van 1300 méter, így már még kevesebb és még kisebb az a szakasz, amit csapadékvíz elvezetés tekintetében rendezni tudunk. De hát ez már a harmadik ütem, amit mezőkeresztes település életében csapadékvíz elvezetés keretében meg tudunk oldani. Így azt mondhatnám, hogy lépéstől lépésre talán majd előbb-utóbb a település majdnem teljes területére, de legalábbis a főutcáinak majdnem teljes főutcai szakaszán rendezetnek tudjuk mondani. Jelenleg azt lehet kijelenteni, hogy a Mező Nagymihálytól Mező Nyáradig terjedő főút szakasz az már annak a csapadékvízelvezetése a top pluszos pályázatok segítségével mezőkeresztesen meg tudott valósulni, illetve a mezőkeresztes központjától Csincse felé vezető szakasz lesz az, ami ennek a harmadik ütemnek a segítségével valósul meg, és már a főutcák tekintetében innentől kezdve csak a úgynevezett püspöki település rész az, ami kimarad mezőkeresztes esetében, mint főutcai szakaszok. A következő időszakban, ha mondhatnám, hogy lesz majd még negyedik, ötödik ütem, akkor az valószínű az a szakasz, vagy az a része lesz mezőkeresztesnek.
Polgármester úr, akkor sokáig kellene polgármesternek, amíg ugye az egész mezőkeresztes úgy rendben lesz, de de azért a terv megvan. Gondolom, hogy lehetőség majd csak lesz rá.
Igen, bízunk benne, hogy ez így lesz a jövőre nézve, és hát úgy, ahogy most látjuk, hogy idáig a Európai Uniós fejlesztési ciklusok mindegyikében volt lehetőség csapadékvízelvezető árokok felújítására, úgy a közeljövőben is lesz, ha majd a végén már mondjuk az uniós források nem olyan mértékben, vagy nem olyan nagyságrendben érkeznek az országba, akkor pedig, ha más nem, akkor hazai források segítségével.
Köszönöm, neked dolgod van, még a miniszterhelyettes urat azért igen, kísérgetni kell egy kicsikét. Hát jó munkát akkor neked, illetve hát majd találkozunk a választások után.
Köszönöm szépen.
Majoros Jánost, mezőkeresztes polgármesterét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta a zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.